Jó estét kívánok, Seres Gerda vagyok, köszöntöm az aréna hallgatóit, és köszöntöm a stúdióban vendégeimet, Gáspár Sándor és Gáspár Tibor színművészeket. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást.
Nagyon szívesen, és mi is köszöntünk minden kedves hallgatót, és önt is.
Ritka alkalom, hogy együtt adnak interjút. Most ennek apropója az, hogy nemrég mutatták be Ibsen Ritkán játszott Kísértetek című drámáját Alföldi Róbert rendezésében a Centrál Színházban, és ebben mindketten szerepelnek. Most hosszú idő elteltével kerültek ismét egy színpadra. Mi kellett ehhez?
Hát, hogy valakinek ez eszébe jusson.
Gáspár Tibor.
Így az időben és a térben ez most minden oda vezetett, hogy most ezt együtt vagyunk egy színdarabban. Puskás Tamás, aki ezt ugye kitalálta, Alföldi Róberttel fölhívtak telefonon, és akkor ugye elvállaltam, ez a nyáron volt, és aztán mondták, hogy lehet, hogy még lesz egy meglepetés is, és most egyeztetnek Sándorral is, és akkor ő is benne lett így. Tehát így.
Vannak feltételezéseim is arról, sőt le is tudom logikailag vezetni, hogy szerintem mi kellett ehhez. Én szerintem ehhez az is kellett, hogy a nagyszerű kolléganőnk és partnerünk Básti Juli ugyancsak szerepelt az Anyám és más futóbolondok a családban című Fekete Ibolya filmben, ahol a testvérem is. Igaz, hogy nem volt közös jelenetük, de mind a ketten fantasztikusak voltak és szenzációsak. És a Puskás Tamás igazgató úrral, aki Básti Juli férje, együtt néztük a filmet, és együtt ugráltunk örömünkben, hogy milyen fantasztikus dolgot láttunk öcsémtől is, többek közt és a Julitól is, és feltételezem, hogy mivel hiszek is benne, hogy mindig a munka vonzza a munkát, ez lehetett egy kiindulási alap, hogy valamikor ennek a két nagyszerű tehetséges embernek, mint Julinak és a tesómnak, találkozniuk kell egy színpadon. És akkor már, amikor ez a gondolat így kezdett kikristályosodni, én szerintem akkor már nem kellett olyan nagyot gondolni ahhoz, hogy mi lenne, hogyha esetleg én is ott lennék ebben a szerepben, ami önmagában, mint marketing is érdekes lehet, ami feltételezem nem elhanyagolható, de feltételezem, hogy ennél fontosabb szempontok is vezérelték Alföldi Róbertet és a Puskás Tamást döntésükben, hiszen a jó, vagy a gonosz és a még gonoszabb figuráját így testvérként akaratlanul is hasonló külső és hangi adottságokkal megáldva, talán bizarul tudta az ember, vagy a lenti néző, a nézőtéren a nézők számára ez nagyon bizarul tudott ötvöződni azzal, amit látnak, mint hogyha egyébként nem lennénk testvérek.
Tudom, hogy színész nem oszt szerepet, rendező oszt szerepet, de mégis magától értetődő volt a karakterek ilyen leosztása.
Szerintem igen, mert az előbb mondtam a fölvezetésemben, ebben a kis elemzésben, hogy abban a filmben olyan fantasztikus volt öcsém is abban a férfi szerepben, és a Juli is, a maga női szerepében.
Úgy értem a kettejük közti leosztás, hogy melyikük melyik karakter.
De most mondtam, hogy én voltam előbb, tehát az hamarabb eldőlt, hogy én ezt a szerepet fogom játszani.
És a tisztelendő szerepe
az, ami
nagyobb.
Így van, és utána jött be a képbe még
és
az,
igazából a
tisztelendőnek
van, és az özvegynek ebben a színdarabban folyamatos, nagy sokkoló kapcsolata.
Ez egy ritkán játszott Ibsen-mű, ami ugye maga korában, az 1880-as évek elején sok vitát váltott ki, és sok tabu témát döntögetett. De hát azóta eltelt nagyon sok év. Mi az, amiért érdekes, izgalmas, aktuális ez a dráma?
Most is emberek ülnek a nézőtéren, férfiak, nők, valamilyen viszonyban egymással, családi, házastársi, anyafia, apa lánya, apa fia, most is vannak oldalágról gyermekek a mai világban is. Tehát ezek mindig ismerősek és érdekesek a néző számára. Természetesen azóta a világ nagyot változott, fölgyorsult, de az emberi érzelmek, az ösztönök, a fájdalmak, azok nagyon hasonlóak lehetnek, mint ezelőtt 120 évvel, vagy 500 évvel, vagy 1000 évvel, vagy lesz majd 500 év múlva, vagy 1000 év múlva. Tehát ezek annyira régi, ősi dolgok, amit nem kell semmiféle aktualizálásnak alávetni, mert az emberi lélek mélységéről, a fájdalmakról, a vágyakról, ezek mind nagyon ismerősek. Nyilvánvaló, ennek a megítélésében ma már kicsit szabadabbak vagyunk, megengedőbbek sokszor, és nem tűnik annyira fontos problémának. De remélem, hogy a mi előadásunk azért valamilyen szinten úgy megpiszkálja ezt, hogy mégiscsak érdekes és izgalmas tud lenni, és elgondolkodtató.
Annyival egészíteném ki, hogy valóban így van, hogy azért bizonyos bűnök, amik a 19. században, majd hogy nem fővesztés mellett jártak és nem évültek el, azok manapság már joviálissá váltak, pontosabban megbocsáthatóvá. Viszont a hamis ideák gyártása, a hamis istenek fölépítése, az semmit nem évült el a pusztító jellegéből, a kártékonyságából. És Ibsennek a nem kevés állítása, hogy ezek a hamis tudatok képesek nem csak a jelent elpusztítani, és nem csak egy szörnyű halotti bizonyítványt kiállítani a múltunkról, hanem a jövőbe is gázolnak. És talán ezért volt botrányos az ő írása sokak szemében, azok szemében is, akik nagyon tisztelték és szerették, sőt menedzselték őt, mert az, hogy a gyerekeink generációja ezt úgy kapja örökségül, hogy esélye sem lesz egy normális élethez, sőt tovább megyek egyáltalán az élethez. Ez egy olyan komoly állítása Ibsennek, ami kiverte a biztosítékot, és feltételezem, hogy ez a része most is nagyon felkeverő, minden igazságával vagy vitathatóságával együtt.
Nagyon érdekes volt, hogy azt mondta, hogy egy rossz és egy rosszabb karakter, holott ugye persze Gáspár Tibor a tisztelendőt játssza, aki elvileg mindig a fedhetetlen értékek mentén cselekedett, és aszerint zavarta el a nőt, és mondta, hogy térjen vissza a férjéhez, tehát ő mindig meg tudja indokolni, hogy mit miért, és milyen isteni parancs jegyében tett. Egyértelműen rossz mégis ez a karakter.
Igen, mert ő is elhazudott valamit. Ugye ott volt egy nagy szerelem, egy meg nem élt, be nem teljesült nagy szerelem, és ő ennek véget vetett, sőt el sem kezdte, nem ismerte be soha, és ezt ugye a szemére is veti az Alvinné, és nagyon sok igazsága van, mert ezek a bűneink, amik ránk maradtak régebről, vagy akár most követjük el őket, ennek valóban az új jövő generáció látja kárát, hiszen mi van akkor, hogyha nem ahhoz megy férhez, akihez ment, hanem mondjuk a tiszteleteshez. Lehet, hogy egy másik gyerek van, aki nem beteg. És ez egy boldog házasság van, és lehet, hogy a gyerek nem sínyli meg, és ez a generáció egy egészséges generáció. De nyilván Ibsen ezt azért helyezi így, hogy egy felkiáltó jelet állítson, hogy emberek egy elhazudott múlttal, egy elhazudott jelennel hogyan lehet igaz jövőt és egészséges, fejlődő jövőt építeni.
Melyikükre értette a rossz és rosszabb karaktert? Mert hogy az asztalos persze egyetemen, vagy sok tekintetben negatív karakter, de mégiscsak ott állt egy megesett nő mellett, felnevelte így úgy a lányt, és hát végül is eléggé jól átláthatóak a szándékai.
Természetesen nekünk színészeknek nem az a dolgunk, hogyha rossz figurát, karaktert játszunk, akkor mi ilyen fekete ecsetvonásokkal alkotunk, hanem megkeresni annak az igazságát. Annak az embernek az igazságát, annak a védtelenségét, kiszolgáltatottságát, és ebből keveredik ki az, ami. Én azért mondtam azt, hogy rossz és rosszabb, mert ahogy mondta is most ebben a felvezetőben, valóban ez a karakter, amit én játszom, ez egy kis stílú, egy esendőbb, átláthatóbb, követhetőbb figura. Viszont az értelmiségi, a Manders nagy tiszteletű lelkész úr, akit a testvérem játszik, ő már nagyban játszik. Nagyban. Nagyban mer hazudni, nagyban tudja befolyásolni a környezetét, és nagyban tud manipulálni mindenféle anyagi javakkal.
Hát meg eleve a hatalmi pozícióból adódó tekintély miatt sokkal megfellebbezhetetlenebb, mint egy asztalos, aki iszákos is. Nagyon szövegcentrikus az előadás. Ez színészileg mennyire jelent kihívást?
Egyfelől ajándék, mert semmi attrakció nincs úgymond mozgásban, díszletben, semmi különösebb
csinadratta nincs. Nincsenek igazán eszközök sem.
Hanem ott ülünk és beszélgetünk. Akár egymással szemben, ugye a Básti Júli és én, az Alvinné és a Mandás tiszteletes, és annak a titkai, a fájdalmai, a régből, a régmúltból, a jelenből, a jövőre nézve, és azok mind ott vannak, hiszen következménye van mindenek, és ezt átbeszélni, ez egy nagy ajándék a színész számára. Nagyon, nagyon mélyen bele kell menni, nagyon fölkészültnek kell lenni, és nagyon becsületesnek és őszintének, hogy hogy ábrázoljuk mi ezeket a karaktereket. Milyen ez a, most a magaméről beszélek, ez a tiszteletes, akinek valóban nagy hatalma van. Mennyire hisz ő ebben? Nyilvánvaló, hogy maximálisan hisz benne, hiszen úgy tudja az egész életét évtizedeken át áthazudni, hogy ő ezt hiszi. Ebből megél, ebből van pozíciója, és ő nem kételkedik abban, hogy amit ő csinált, az helytelen. Lehet esetleg. Tehát ő megy a dolgán, és aztán itt szembesül olyan dolgokkal, mert itt emberi életek vannak kockán, és lesz is dráma belőle, és akkor ő úgy el tud szaladni erről a helyről, hogy mintha itt se járt volna, szégyen teljesen és megsemmisülten a nő előtt, akit valamikor nagyon forró kapcsolat volt közöttük. Tehát azért ezek nagyon ismerősek a nézőnek, azt hiszem.
Önnek mit jelentett ez, hogy csak a szövegbe lehet igazán kapaszkodni, meg hát természetesen a partnerekbe?
Én nekem azért egy pici eszközöm lehetett, ez a sántosság, azért ezt valljuk őszintén, de ezzel ki is merült. Én nagyon élveztem, hogy, és most idézem az Alföldi Robertet, aki gyakran használta instrukcióként ezt a kifejezést, hogy szüken fogalmazzunk, a játék legyen besűrésítve, ne barokkos legyen, ne nyújtsuk, hanem nagyon lényegre törően próbáljunk meg fogalmazni.
Igen, mert picit hajlik úgy a melodráma felé, vagy néha sokszor elmenne ebbe az érzelmiségbe.
Így van, és pláne így, hogy nincs a szó igazi értelmében díszlet, hanem egy játéktér. Ezáltal a játéktér puritánsága nagyon megköveteli a színészi puritánságot is. A puritánság persze nem azt jelenti, hogy a lényeg elveszik, hanem pont ellenkezőleg, reméljük, hogy ez sikerül is a mi előadásunkban, hogy a lényeg sokkal inkább karakteresen jelenik meg ezáltal a nagyon visszafogott, nagyon intenzív személyes jelenlét miatt.
A pályájuk elején úgy tűnt, hogy sok rendező igyekezett használni azt, hogy önök hasonlítottak mondjuk karakterben vagy külső jegyekben, azt mondta egyszer valahol, hogy még a hangjukban is, tehát például mondjuk Bacsó Péternél ikreket játszottak, de később aztán egyre kevesebb alkalmuk volt erre. Miért?
A főiskolát egy évvel később végeztem én, mint Sanyi. Én vidékre kerültem, ugye akkor még nem volt ennyire gyors az élet, nem pörgött úgy, nem volt annyi autópálya, nem volt internet, nem volt, tehát ő minden kicsit lassabb volt, és én vidéken eltöltöttem jó néhány évtizedet, mire aztán én is közelebb kerültem a film révén, és akkor így újra beindult nekem ez a dolog. Tehát ebben semmiféle tudatosság nem volt, hogy mi akarunk vagy nem akarunk együtt dolgozni. Azt vártuk, hogy legyen egy olyan lehetőség, ami picit talán szól arról is, hogy mi tényleg testvérek vagyunk, és korban is ilyen közel vagyunk, meg habitusban közel állunk egymáshoz.
Soha nem volt, hogy tudtak valamilyen módon élni ezzel, vagy használni ezt mondjuk valamilyen alkotásban, azon túl, hogy persze itt a filmben ikreket játszottak, tehát mondjuk lehetett ezzel egy picikét játszani, hogy na lám-lám, egy hasonló karakter, mint itt is mondja, hogy azért van ebben némi áthallás, vagy egymásra.
Igen. De ez karakter. Akkor jó, hogyha nem mi generáljuk. Pontosabban mi generáljuk a rendező vagy az igazgató felé, de nem menedzseljük. Mert ha mi ezt elkezdtük volna menedzselni, ezt a testvérséget, akkor nagy valószínűséggel egy csomó olyan dologba is beleeshettünk volna, amit nem akartunk volna. És ezt most értem ízlésbeli dolognak, egyebeknek, és egyáltalán ezt a jobban érzem magam a bőrömben, hogyha minket választanak, és hogy a munka generálja a következő munkát. Tehát ezért nem is jutott eszünkbe soha, hogy mi
lehetőséget keressenek.
Így van,
erre.
Így van. Pedig volt rá alkalom, akár a Békés Csabai Színház és az Új Színház között fölvetődött az igazgatók közt, hogy jöjjön valami koprodukció okán egy találkozás kettőnk között, de az ötlet szintjén meghalt, én pedig nem kérdeztem se őt sem vissza, hogy akkor ebből mi lesz. Meg azt is elmondom, talán bár öcsém már emlékszik, hogy annak idején, amikor főiskolások voltunk diploma előtt, és én a Víg Színházba kerültem, akkor volt egy ilyen terve Várkonyi Zoltánnak, hogy a Tévedések vígjátékát megrendezni a két Gáspárral és a két Tahítóttal. Ezt úgy hallottam, hogy ez mennyire volt aztán komoly, vagy csak egy ilyen folyosói kedves elszólása volt a Várkonyi Zoltánnak, nem tudom. de ebből semmi nem lett.
Hamar meghalt Várkonyi
Zoltán. Akkor ősszel, amikor én a Víg Színházba szerződtem, pontosabban ő szerződtetett a Víg Színházba.
Amikor a színészi pályát választották, akkor felmerült az önökben, hogy esetleg az, hogy mindketten erre az útra mennek. Én értem, hogy már a Szentesi Gimnázium erre vitte önöket, hogy esetleg majd egy picikét egymásnak nehezítik a pályán előrébb jutást, vagy az ilyenkor fel sem merül, mert ez az utunk.
Az igazság az, hogy nekem először a fölvételén merült föl. Féltem attól, hogy jövök egy év múlva, ugye Sanyit fölvették, én jöttem a Szentesi Gimnáziumba, de őt közben előfelvételis katonának elvitték. Igazából nem tudja a felvételt, ezt naívan gondoltam én, nem tudják, hogy beválik, vagy nem válik be, és jön egy nagyon hasonló, sőt, majd, hogy nem ugyanolyan, hogy akkor én ettől féltem, hogy akkor engem még parkoltatnak egy ideig, vagy egyáltalán nem, mert nem tudják, hogy beválik-e ez a vonal. De fölvettek elsőre, és akkor én ugyanabban a laktanyába vonultam be, ahova őt jártam egy évig látogatni. De igazából nem nagyon foglalkoztunk ezzel, hogy nehezítjük, vagy nem. Jó lehet, nekem több okom lett volna arra gondolni, hogy ő van.
Hiszen ön jött egy évvel később.
És ővel nagyon sok minden történt a pálya elején. Nem csak mostanában, hanem ugye még fiatal színész Budapesten volt, rengeteg film készült, tévéjáték, rádió, szinkron, tehát ő nagyon bedolgozta magát. Én csúnya szó, bocsánat, hogy ezt mondtam. Én pedig vidéken, Miskolcon voltam, és hát ugye a lehetőségeim nem voltak olyanok. Én szerintem meg még életlen is voltam egy kicsit talán.
Hogyha, bocsánat, csak ehhez hozzászólva, én soha nem gondolkodtam azon, hogy most ki nehezíti meg a másik dolgát, vagy nem, viszont azon néha elgondolkodtam, hogy bennem lenne akkora erő, mint az én testvéremben, aki, ahogy elmondta nagyon szemléletesen, valóban még az internet és az autópályák hiányában is még picit sújtva, viszont nagyon remek szapmai közegben volt, de mégiscsak vidéken. Ugye ehhez képest nekem meg valóban egyeztetési problémák nem voltak, közel volt a Víg Színház, aztán a Katona, és az összes többi budapesti színházról játszottam a forgatások színhelyéhez. Hogy vajon bennem lett volna-e ilyen energia és erő, mint ő benne, aki tulajdonképpen óriási hittel és türelemmel és szorgalommal mindent begyűjtött, minden szakmai, kritikai, közönség és egyéb díjakat, amiket egyébként én is, csak bizonyos fázis eltolódásokkal.
Azért az övé a hagyományosabb út. Tehát még a 80-as években az, hogy egy színész vidékre szerződik tanulni, és ott majd kap főszerepeket, mert hát a fővárosban azért nem lehet minden főszerepet eljátszani. Ez azt hiszem azért a hagyományosabb út. Tehát nem rögtön Víg Színházas szerződéssel, vagy Katonás Színház alapítással szokták megkínálni a színészeket.
Igen, ebből is látszik, hogy a Sanyi mennyire kellett akkor, mert őt ugye egyből a Víg Színház is főszerepeket játszott, és utána a Katona alapítója lett. Igen, mondhatni.
De a Miskolci Színház az egy kiváló periódusát élte akkor.
Ez is igaz, és én nagyon sokat kaptam attól a vezetéstől, Csiszár Imrétől, Major Tamás, Szőke István, tehát én úgy szoktam ezt mondani, hogy engem aprófává vágtak este, és másnap reggelre újra kihajtott belőlem valami kis zöld csíra, amit nagyon szerettek, és én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ezt megtették velem, mert rengeteg erőt adott a pálya további elviselésére, hogy ilyen csúnya szót mondjak, mert ugye ez egy nagyon kemény munkával, lemondással járó szakma, ezt lehet, hogy a kedves nézők nem tudják, és éppen meg volt ez az erő, ez a hit, ez az ambíció, mind a mai napit remélem meg is van.
De önnek is szüksége volt arra, hogy ahogy most Tibor mondta, hogy porig rombolják, és aztán újra kelljen építeni, vagy másként tanulta ezt a szakmát?
Aki igazán igényes, komoly színház csinálóval dolgozik, igazgatóval vagy rendezővel, akkor ez törvényszerű. Ez törvényszerű, mert az igény az nem kíváncsi arra, hogy az ember önmagát újra kitermeli, és önmaga modorosságában lehet akár sikeres is. Igényes emberekkel voltam körülvéve. Hál' Istennek olyan mestereim voltak, mint Horvai István, Kapás Dezső, a Víg Színház rendezői, és aztán, ahogy öcsém is mondta, alapítottaként a Katonában olyan rendezőkkel dolgozhattam, mint Székely Gábor, Aser Tamás, Zsámbéki Gábor, akik valóban hátvéve öcsém példáját, vagy metaforáját, apró fává hasítottak bennünket, és akkor másnapra valami kis csíra kihajtott abból.
De ilyen módon soha nem merült fel az a veszély vagy kockázat, hogy valamiféle skatujába kerülnek, mint mondjuk színész.
Hát itt van a skatúja elkerülésének a lehetősége, hiszen hogyha az embert aprófává vágják, akkor nem tud ugyanolyanná kinőni újra. A másik darab van egy másik, másfajta szerepben, egy másik rendezőnél, tehát, de az nagyon fontos, mert különben csak önmagunkat ismételjük, azért jó lemenni a nullára, a semmibe, mert olyan dolgok is kijönnek az emberből ilyenkor, amikor most ezt az aprófát, ezt most már használjuk. Aprófává vágják az embert, mert olyan dolgok is kijöhetnek, amit nem is gondolunk, pedig bennünk van. De kipiszkálják belőlünk, és ez nagyon nagy öröm, nagyon sok fájdalommal jár, mert ugye a hiúság, mint ilyen, a sértődés, mint ilyen, ismeretlen. Egy elégséges ambíció, egy becsvágy van az emberbe, de ez a kettő, a hiúság és a becsvágy, én ezen nagyon sokat gondolkodtam. És én ezért nem sértődöm meg soha, ha egy lent ülő álló ember beszél hozzám, és elégedetlen vagy mást akar, mert azt én tudom, hogy az engem jó útra visz, az én belőlem olyan dolgot hozhat ki, amit még nem csináltam, én magam sem tudom, ami aztán tudatossá válik, és használja az ember, és ettől több lesz, és nem lesz olyan, mint tegnap, vagy tegnap előtt, vagy tavaly előtt egy másik szerepében. És ezt én nagyon fontosnak tartom.
És ezt lehet évtizedekig csinálni, tehát ma is van olyan rendező, hiába dolgoztak nagyon sokszor, Keszék László, aki mindig újat tud mondani a nézőtérről, és mindig újra inspiráló.
Igen, főleg úgy, hogy közben már másokkal is dolgozom. Tehát amikor újra Keszék Lászlóval egyébként a jövő héten találkozom, akkor ugye is dolgoztam
vele. Beszélünk a Györgyikéről is.
Igen, 2 évvel ezelőtt utoljára, vagy 3 évvel ezelőtt, azóta velem sok minden történt, ő vele is. Ő ugyanazt nem fogja kérni, mert ő egy komoly művészembernek tartom őt. Az itt és most igazságát kell mindig keresnünk. Természetesen mivel ez művészet, ugye az égi mását az életnek, az itt és mostnak, de muszáj reflektálnunk a saját korunkra, a saját életünkre, a saját szexusunkra, az érzelmeinkre. Tehát ezt mind újra kell, ilyen, újra tervezés, nagyon divatos szó. Újra tervezés gombot meg kell, hogy nyomjuk magunkon. És elvárom, hogy a lentlevő is megtegye ezt magával és velem. Mert akkor lesz az, hogy nem leszek önmagam epigonja.
Hozzáteszem, ez nagyon fontos és nagyon szép, hogy erre törekedjünk, és még egyáltalán nem biztos, hogy ez sikerül is mindig. Tehát, igen, ezt tudnunk kell, hogy ennek a veszélyét csak úgy lehet elkerülni, ahogy öcsém ezt felvázolta, és még akkor sem biztos, hogy sikerül.
Innen fogjuk folytatni a hírek után a beszélgetést, maradjanak velünk, Gáspár Tibor színművész és Gáspár Sándor színművész a vendégeim.